Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt! Ez a rádióműsor nem rádióműsor, inkább hangos gondolkodás egy olyan beszélgetés kapcsán, amelyik nagyon szokatlan volt a számomra. Olyas valakivel beszélgettem, akivel nagyon eltérő buborékokban élünk, és egy pillanatig sem titkolom, hogy valójában a Szia tanár úr sorozat Beszéljünk róla együtt vonulatának a fő célja az, hogy egy ilyen utat kitaposson, egy ilyen kommunikációs rendszert bemutasson és népszerűsítsen. Most 2025 végén, amikor egyre kegyetlenebbül dübörög a választási kampány, mintha minden résztvevő fő mondani valója az lenne, hogy mennyire rossz a másik. Ha azt mondom, hogy bizarr ez a helyzet, akkor nagyon felületesen fogalmaztam. Nézzünk csak rá! Van egy kormánypárt, amelyiknek a fő mondani valója nem az, hogy micsoda Kánaánná vált az ország az ő 15 és fél éves kormányzása alatt, hanem hogy a kihívója még rosszabb lenne. Van egy kihívója, amely a legutóbbi időkig szintén alig mondott mást, mint hogy kettejük összehasonlításában a másik milyen szörnyű, és ő milyen nagyszerű. Van továbbá több más párt és szervezet, amelyeknek az a legfontosabb közlendője, hogy milyen katasztrófa volna, ha a választás után csak a fenti kettő kerülne a parlamentbe, egyformán a választás eredményétől függetlenül. Igen, most elnagyolom a dolgot, mert lehet ellenpéldákat is találni, de valami nagyon hiányzik. A probléma megoldásra irányuló párbeszéd. Probléma megoldásra irányuló párbeszédet mondok, mert olyan van néha, hogy eltérő értékrend szerint gondolkodók is megszólalnak, de mindenki mondja a magáét, jó esetben kulturált módon meghallgatva a másikat. Például baloldali aktivista a Lovas Iászt, hogy a konkrét egyébként remek podcastok egyikére utaljak. De olyant nem láttam, hogy valakik, akik eltérő értékek mentén gondolkodnak, együtt fogalmazzanak meg közös véleményt. Legutóbbi beszélgetőtársammal, Téglási Imrével ezt kíséreltük meg, és úgy gondolom, hogy nagy sikerrel. Mindjárt elmondom azt is, hogy miből látszik, hogy eltérő buborékokban élünk, de előtte hadd mutassam be, bocsánat, nagyképűen önmagamat idézve, hogy miért akartam egyáltalán, hogy nagyon eltérő értékrendű emberekkel is beszélgessek. A mostani felvételbe bevágott beszélgetések egyébként az Életvédővel a Nyílt Örökbefogadásról című podcastból valók, amely a Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján kívül megjelent a Rádió Bécsben 2025. december 8-án 11 órától, és a Civil Rádióban 2025. december 12-én 15 órától, a Szia Tanár úr műsorban. Tehát miért beszélgetek valakivel, akivel szinte az értékrend univerzum ellentétes oldalán állunk? Kormányzati álláspont, többen kimondták, hogy nem értékek, hanem érdekek szerint kell politizálni. Azt sem ítélem meg, végül is egy ősi foglalkozás is van, amelyik arra épül, hogy azt kell szeretni, ahonnan nagyobb haszon várható. De én úgy érzem, hogy akár mekkora szakadék van köztünk, az semmi ahhoz képest, amilyen szakadék választ el bennünket az érdekek szerint politizálóktól. Néha rácsodálkoztunk egymás iránytűjére, de legalább olyan emberek vagyunk, akiknek van iránytűjük, nem pedig a pillanatnyi haszon reményei szerint ügyeskedünk. Azt vártam, hogy ki fog derülni, hogy jó néhány alkalommal csak arról van szó, hogy konkrét esetekben másmilyennek látjuk az egymással ütköző értékek fontossági sorrendjét. De ennél még kellemesebb fordulata is volt a beszélgetésnek.
Van egy univerzális, mondjuk így egy planetáris, vagy talán egy ilyen bolygónk egész bioszférájára érvényes törvény, ez a szaporodás és sokatrodás törvénye. Ez mindannyiunkat érint. Engem, téged, őt, mit, minket, őket. És ez állítólag 4 milliárd éve van jelen a planétánkon, mert akkor kezdődött a biológiai élet, a tudósok. Én ezt elhiszem. A következő gondolat az az, hogy ezekben az életekben, amelyek 4 milliárd éve voltak, vajon benne volt-e a szaporodás és sokasodás törvénye? Azt kell mondanom, hogy igen.
Amelyikben nem volt benne, az kihalt.
Így
ilyen
van.
Egyszerű.
Ilyen egyszerű. És ez mindjárt figyelmeztetés is nekünk is, hogy akik teljesen független, hogy jobb vagy baloldal, a könyv baloldalát szeretik olvasni lapjait, vagy a jobb oldalát, a folyó baloldalát szeretnek sétálni, vagy jobb oldalát. A folyó az ott van, és a maga törvényszerűségei szerint, ahogy lejt a terep, halad az óceán felé.
És a folyót marhára nem érdekli, hogy ki hol szeret sétálni.
Így van.
Ugye látszik, hogy itt mi történt? Figyeljünk csak a megfogalmazások részleteire. Téglási Imre, ahogyan interjúban olvastam róla, hívő. Az ő szemében a világunk teremtett világ, amelyben nem véletlenszerűen alakulnak a folyamatok, hanem egyetemes törvények szerint. Az egész bioszférára egyetemes törvény például a szaporodás és sokasodás törvénye, mondja, amely 4 milliárd éve, vagyis kezdettől fogva eleve benne volt minden életben. Ő így gondolja, hiszen a hívő szemében a teremtett világ már kezdettől a teremtő egységes logikája és szándéka szerint működik. Én nem vagyok hívő. Az evolúció logikája szerint gondolkodom, vagyis hogy esetlen véletlenek a kaotikus kavargása során, hogy nem, egyes élőlényekben kialakult a szaporodási ösztön, másokban nem, de amelyekben nem, azok kihaltak. Imre körülnéz és azt látja, hogy minden létező élőlény a szaporodás és sokasodás törvénye szerint él. Tehát Imre meggyőző tapasztalata igazolja az ő véleményét. Én is körülnézek, és azt látom, hogy bármi is volt korábban. Azok az élőlények maradtak fenn a mai napig, amelyekben erős szaporodási ösztön működik. Tehát a meggyőző tapasztalat az én szememben az én véleményemet igazolja. Ugyanabban a világban élünk, ugyanazt látjuk, de nagyon eltérő szabályszerűségeket feltételezünk a folyamatok mélyén. És mindketten úgy érezzük, hogy a tapasztalatunk igazolja a bennünk kialakult képet. És most jön az igazi nagy tanulság. A nagyon eltérő alapból kiindulva nagyon egyforma véleményre jutunk. Számítottam erre az élményre, de nem tagadom, tulajdonképpen meglep, hogy ez ennyire nyilvánvalóan így is történt. Mindjárt más példát is bemutatok, de előtte magát a beszélgetést mutatom be. Téglási Imre, az Alfa Szövetség alapítója és vezetője. Radikális jobboldaliként apostrofálják, ő volt a Szívhang rendelet tartalmi kidolgozója, jobboldali fórumokon látjuk a nevét. Életvédőként mutatkozik be, a magyarság fogyása ellenérvel, hagyományokra, örök törvényekre hivatkozik. Én az évszázados baloldali és liberális értékeket tartom magamhoz a legközelebbinek, mint a szolidaritás vagy az elesettek támogatása, akár a jobb helyzetben lévők áldozatvállalása árán, továbbá a saját döntés szerinti élethez való jogot. Közbevetőleg értékekről beszélek, nem pedig arról, hogy ki milyen értékrendűnek tartja magát, és melyik szervezet, akár párt, mit mond magáról, vagy mit mondanak róla. Kétségbeejtő, hogy mennyien masíroznak egészen más felé, mint ami az zászlajukra van írva. Tehát most magukról az értékekről van szó. Azt is hozzáteszem, hogy tudom, a történelem folyamán a különféle nagyon fontos értékek mindegyikével kapcsolatban tudunk példákat mondani arra, amikor a szélsőségig vitelük ön- és közveszélyessé vált, tragédiákhoz vezetett. Ráadásul sokszor előfordul az is, amire mindjárt példát mondok, amikor valami érték hívei nem gondolnak az adott érték gyakorlati torzulására. Megrázó meglepetést okozott nekem, amikor Imre olyan adatot idézett, amelynek fényében újra kellett gondolnom valamit, ami a szememben az alapértékek egyike.
Az a kérdés, hogy igaz-e vajon, és tegyük fel ezt a kérdést itt a Magyar Ugaron, Budapesten, hogy az én testem az én döntésem, ami egy híres mondás, lépte nyomon, lépte hibe, hóba, meg gyakrabban is mondják, my body, my choice, tehát az én testem az én döntésem. Kérdezzük meg magunktól, meg a kedves hallgatóktól is, hogy vajon igaz-e ez a mondat. Nemzetközi kutatások azt mondják, hogy nem így van. Azért, mert két kutatás is van, amikre most utalnék. Az egyik az Elliott Institute-nak, az amerikaiakról beszélek, kutatása, a másik pedig az abortusz kultúrát képviselő Planned Parenthoodnak az intézete, akik végeztek kutatásokat. Az abortuszt végző intézet kutatóinak az az eredménye ebben a tekintetben, hogy az összes abortuszok 63%-át az Amerikai Egyesült Államokban, a világ leggazdagabb államában azért végzik, mert a partner, a család, az iskola, a munkahely, az orvos, a közhangulat és egy általános gyermek és családellenesség arra készteti, erőszakolja az anyákat, hogy meggyőződésükkel szemben, szándékaikkal, vágyaikkal, álmaikkal szemben sodródjanak tovább az abortusz irányába, és abortálják a gyereküket. Ez 63%. Most a matematikus agyadat kérem segítségül, hogy segítsen. Egy másik számítás szerint az Elliott Institute-nak a idén tavaszon közzétett kutatási eredménye, ők azt mondják, hogy 75% az, ahol nem egyezik az anyukának, a várandós anyának, vagy állapotban lévő anyának a felfogásával, szándékaival, álmaival, az, hogy ezt a gyereket abortálja, szeretné azt a gyereket világrodni, de ugyancsak ő áldozattá válik. És még egy dolgot engedd meg, hagyd tegyek hozzá, ha már itt számokról beszélünk. Én a Családvédelmi Szolgálatnál, akik ugye ennek a munkatársak, védőnők, ennek az abortusz ügynek az adminisztrációját végzik, tartottam egyszer egy előadást, és utána megkérdeztem ezekről a számokról ugyanezeket a szakembereket, hiszen napi gyakorisággal foglalkoznak hozzájuk betérő abortusszal, küszködő abortusz irányába sodródó nőkkel, anyákkal. Elmondtam nekik, hogy 63 és 75 ez a százalék. Mi a véleményük Magyarországon, hogy van? Tehát nem tudtunk konkrét számokra, kutatásokra támaszkodni, de mégis megkérdeztem, mert hiszen ők mind végzik ezt.
Hát ez az.
A válaszuk az volt. Nagyon fontos. Magyarországon legalább 95%-ban külső partneri, családi, orvosi, munkahelyi és egyéb erőszak hatására sodródnak a nők az abortuszhoz. Ergo, ha ezt a három adatot összesítem, és azt mondom, hogy valami nincs rendben, akkor az a valami, ami nincs rendben, az a mondás, hogy my body, my choice. Sajnos nem igaz, hogy ők választhatják meg a sorsukat. Sajnos az anyák nem választhatják meg az anyaságukat, mert megfosztják őket ettől az érzéstől, ettől a én, te, ő, mi, ti, ők, ugye, mert azt lenne a következő kérdés, tehát, hogy kicsoda, én, te, ő, mi, ti, ők.
Szóval arra kellett rádöbbennem, hogy amikor én a döntés szabadságáról beszélek, hogy az egyénnek a saját boldogság keresése közben joga és lehetősége legyen dönteni a saját sorsa felől, akkor eddig nem gondoltam arra, hogy a döntéseink mennyire nem önállóak. A hatóság a döntésemnek ismeri el, ha valamit kimondok és aláírok, miközben mindenki tudja, hogy valójában minden döntésünk a környezetünk által is meghatározott döntés. Mindenki tudja, de mintha elfelejtenénk, mintha én is elfelejtettem volna. Pedig a Maslow-féle szükségletpiramis alapján tudom, hogy a valahova tartozás, az elfogadottság mennyivel alapvetőbb szükséglet a saját akarat teljes érvényesítésénél az önmegvalósításnál. Tudom, de mintha elfelejkeztem volna róla. Kedves Imre, ha hallgatod ezt a felvételt, üzenem, hogy köszönöm, ezentúl, ha egyéni döntésre gondolok, mindig figyelni fogom, hogy az valójában kiknek is a döntése. Az előbbiekben elhangzott mondat után egyébként a beszélgetés úgy kanyarodott, hogy az alapértékek egyikét érintette. Az abortusz került szóba.
Egy nagy társadalmi drámát játszunk, mondjuk így a dráma helyett, hogy tragédia, véres tragédia. Minden évben 20 000 áldozata van, és ezt a játékot, ezt a színdarabot nem akarják levenni műsorról az illetékesek. Nagy drámája ez a magyar társadalomnak.
Vagyis Imre megfogalmazásában a magyar társadalom nagy drámája minden évben 20 000 terhességbeszakítás. Megnéztem a worldometer.info honlapot, ez a 20 000-es szám nagyjából megegyezik a világ népességének a naponkénti növekedésével. Az emberek száma a Földön, a magyarországi és más országokbeli abortuszok ellenére, annyival növekszik naponta, ahány terhességmegszakítás Magyarországon évente van. Imrének azonban nem a világ népesség növekedése jelenti a kibontakozó drámát, hanem a magyarországi népességnek évente 1-5%-át jelentő terhességbeszakítások. Én a magyar kultúrában nőttem fel, nem érzem úgy, hogy más kultúrába képes volnék beilleszkedni. De a népesség számot nem tartom ennyire fontos kérdésnek. Nem tudok róla, hogy a svájciak szomorúak lennének attól, hogy kevesebben vannak, mint a Magyarországon élő magyarok, a világ magyarjairól nem is beszélve. Magyarország szintén az előbbi adatbázis adatai szerint 233 ország közül a 97. Egyáltalán nem olyan kevés ez. Most ezt nem fejtegetem tovább, de megjegyeztem, hogy amikor Imrével legközelebb beszélgetünk, akkor szóba hozzam. Van viszont valami, amiben feltehetően ő gondolta azt, hogy eltér a véleményünk. Most arról volt szó, hogy akik örökbefogadási szándékkal jelentkeznek az Imre által alapított és vezetett Alfa Szövetségnél, azok milyen rangsoroló eljárással szembesülnek.
Az alkalmasság pedig arról szól, hogy jobb esetben elvégeznek egy felkészítő tanfolyamot, ez egy 40 órás tanfolyam, amelynek keretében ő nekik elmondják, hogy mi az, hogy nyílt, mi az, hogy titkos örökbefogadás, milyenek az anyák, milyenek az örökbefogadók, tőlük mit várnak, stb. Stb. És akkor van nekik egy erről szóló, hát ha úgy tetszik, egy hivatalos papírjuk. Ezt megelőzően a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál, ha valaki ilyesmit gondol és tervez, lehet jelentkezni, ott egy pszichológus leül velük, beszélget, értékeli őket, és megállapítja, hogy alkalmas vagy nem alkalmas örökbefogadásra a szakmai szabályai szerint, Ha alkalmas, akkor elindulhat egy olyan folyamat, amelynek a következő lépése gyakorlatilag az, hogy a gyámhatóságnak elérkeznek azok a papírok, amelyek jelzik, hogy alkalmasak, ők maguk is kiállítanak egy ilyen alkalmassági végzést, és ennek a végzésnek a birtokában lehet nálunk, vagy bármely más szervezetnél, vagy éppen a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál jelentkezni, ahol nyílt vagy titkos örökbefogadásokat készítenek elő. De ez nem elég. Tehát nem elég ez, hogy ők ilyesfajta vizsgákon vagy próbatételeken átjutnak. Mindig gratulálni szoktunk, mert azért ezeket, hogy mondjam, kivárni, elviselni, nem könnyű feladat, de éppen ezért mindig gratulálni szoktunk, hogy ezeken az első próbákon, a teszteken, ha úgy tetszik, vagy vizsgátokon túl vannak. De itt következik az, ami nálunk kell teljesíteniük. Ugyanis mi elmondjuk azt, hogy nagyon jó, hogy ilyen sokféle papírjuk van erről, arról, amarról, de mi, én és a munkatársaim, meg a többi nálunk dolgozó önkéntes nem arra kíváncsiak, hogy milyen pecsét van rajta, meg ki volt a pszichológus, aki alkalmasnak kiváltotta őket, hanem arra vagyunk kíváncsi, hogy a papírokon innen vagy túl milyen emberek. Mi van a lelkükben? Milyen karakterek? Mennyire tudnak áldozatot hozni? Mennyire tudnak türelmesek lenni? És így tovább, és így tovább. És erre mi a legjobb módszer? Hát az a legjobb módszer, legalábbis mi ezt találtuk ki. Azok, akik örökbe fogadni szeretnének, azokat mi meghívjuk a magunk köreibe, ahol hasonló önkéntesekkel találkoznak, mint amilyenek ők maguk. Én is az vagyok, ugye én 30 éve ingyen és bérmentve és örömmel és küldetésszerűen végzem ezt a munkát, és akkor ott el lehet dönteni azt, hogy van-e kedve valamilyen munkához, amivel támogatja az Alfa Szövetség többi önkéntesét, meg magát az ügyet nagy űvel írva és gondolva. Mik ezek? Babaruha, babaápolási szerek, baba bútorok, magzatvédő vitamin, és így tovább, várandós kismama ruhájának gyűjtése és szállítása az ország különféle helyeire, oda, azokra a helyekre, ahol a mi terheseink vannak. És itt szándékosan mondom, hogy terheseink, mert nem várandósak, hanem ők terhesnek.
Ez az élethelyzet, amikor...
Igen. Így van. Ha ebben ő erényes, és vállalja ezt is visz, akkor rendben van. Ha nem vállalja, akkor sincs baj, mert még ezerféle munka vagy is lehetőség van. Tehát ha én krampácsolok mondjuk a Mányi anya otthonnál, mert vásároltunk tavaly decemberben egy lerobbant parasportát, és a munkatársamit is bátorítottam, hogy gyertek és bontsuk le a disznóolakat, az akármit, és építsünk belőle anyáknak való csodálatos kastélyt és palotát, mert megérdemlik, és ehhez jönnek az önkéntesek. Tehát lehet építkezni, olyan, minden diploma nélkül van nekünk, patikusunk, újságírónk, jogászunk, mindenféle rendű rangú ember, aki örökbe szeretne fogadni, és fölkínáljuk neki, gyerekek, hát ha nem viszitek most akkor a ruhákat ide vagy oda, vagy ebbe az anya otthonba, vagy amoda, gyertek, csináljuk együtt. És gondoljuk meg azt, hogy mik lehetnek még a segítés lehetőség. Hát ha számítástechnikus az illető, akkor is lehet, mert a mai világban kell a számítástechnika, és az IT, az informatikai technika az átszövi életünket, akár igen, akár nem. Tehát lehet segíteni listák készítésében, automatizálni bizonyos dolgokat, internetet, és így tovább. Tehát ezer, ha van egy jogász, akkor jogi segítséget van, ha könyveléshez ért, akkor segítsen a könyvelésben. Tehát nincs olyan ember, aki nekünk ne lenne elég értékes ahhoz, hogy valamiféle munkát ajánljunk neki, vagy amit ő ajánl nekünk, azt mi elfogadjuk. Tehát ilyen még soha nem volt. Tehát ezek a próbatételek, aztán azt szoktam mondani, hogy először ismerkedünk, elmondom, hogy miből áll a szövetség és mi, utána munkatársak leszünk, mert ők valamilyen munkát vállalnak. Ezt követően barátok leszünk, mert barátként látom, hogy érdemes a barátságomra, mert hiteles ember a maga lelkesedésével, és utána lesznek ők várandósok. A meddő, házaspárok, családok, férfi és nő várandósok tudnak lenni. Ahogy mondtam korábban, testben és lélekben várandossá válnak, mert tudnak szeretni. Nem feltétel a szeretetnek, hogy nekem vér szerinti gyerekem legyen. Erre már az állatvilágban is vannak példák, hogy különféle fajok között is befogadják a kicsi fiókákat, állatokat. Hát a kölyköt, az egy általános, univerzális, egyetemes biológiai törvény és ösztön, és ezt meg kell hallanunk, és ezek az emberek ezt meghallják, akkor a szív szavára, és a szív okán és ürügyén meg tudnak édesülni. És innentől kezdve mindenki jól tár.
Csak hogy biztos legyen, hogy jól fogtam föl. Két szakasza van az örökbefogadóvá válásnak. Az egyik egy hivatalos eljárás, pszichológussal, környezettanulmánnyal, pecséttel és a többiekkel.
Így van.
Ezután ő többféle szervezethez fordulhat. Ezek egyike a ti szervezetetek. Ezt azért hangsúlyozom, hogy nehogy valaki úgy érezze, hogy ez a szabály, hogy így úgy kell önkénteskedni, meg krampácsolni, meg akármi. Nem. A ti szervezeteteknél ez a szabály nem kötelező, ez a szervezethez fordulni. Sőt, valójában néhány ilyen család összeáll, gründolhatnak egy új szervezetet.
Nincs akadály.
Ebben a szervezetben viszont van még egy, nem tudom másképp nevezni, mint mérési fázisnak, valaminek a megállapítása ez mérés, amikor az illetőt olyan helyzetekbe hozzátok, ezt így fordítom le magamnak, amilyen helyzetek sokaságába bele fognak kerülni az örökbefogadás után.
Abszolút.
Amikor egyik másodperccel a másikra krampácsolni kell a gyerek óvodájában, meg falat festeni az iskolában, meg mit tudom én mit csinálni a szülői munkaközösségben, derüljön ki, hogy valaki... Te úgy mondod, hogy lelkileg, én úgy mondom, hogy személyiségétől kezdve az időgazdálkodásáig. Erre képes lesz-e, és örömmel csinálja-e, lendülettel, sodró módon csinálja-e?
Nagyon köszönöm, hogy ilyen értékesen és átláthatóan megvilágosítottad a kedves hallgatóknak, ezt valóban így van.
Úgy sejtem, de erről őt is meg fogom kérdezni, hogy Imre egy baloldali érzelmű embertől, aki érdemtől és érdemtelenségtől függetlenül mindenkit át akar ölelni, és ahogy ironikusan mondják a lelkes baloldaliról, mindenképpen át akarja kísérni az utcán, akár át akar menni, akár nem. Szóval egy baloldaliról Imre talán azt feltételezte, hogy tiltakozom mindenféle rangsorolás és válogatás ellen. Talán még arra is gondolt, hogy felháborodom, annak hallatán, hogy valaki a lehetőségei egy ilyen tevékenységtől függenek, tehát mintha egy próbát kellene kiállnia. Nem háborodtam fel, sőt, ha Téglási Imre esetleg megnézte az Esélyek, Értékek, Dilemmák című podcastot a Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján, akkor talán ő lepődött volna meg. Nyirati Andrással beszélgettem, aki a Pécsi Emberség Erejével Alapítvány vezetője, és akivel nagyon hasonló értékek szerint gondolkodunk. És akinek bizony, a söpörjön mindenki a saját háza előtt jegyében, feltettem a kérdést, hogy hogyan gondolkodjunk azokról, hogyan viselkedjünk azokkal, akik a segítséggel visszaélnek. Voltam olyan tapítatlan, hogy ezt Elritok Nórától, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítójától is megkérdeztem. Élhető társadalomban mindenkinek helye van, ez a felvétel címe a Szia Tanár úr YouTube csatorna, Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján, és bizony itt is megkérdeztem, hogy mi van az érdemtelenekkel. Úgyhogy Imrének, amikor kiválasztási rangsorolási eljárásról beszélt, azt fejeztem ki, hogy követendő mintának tartom, legalábbis az alapelvet. Magáról a konkrét helyi eljárásról, amelyet nem ismerek részleteiben, nyilván nem mondok véleményt, már csak azért sem, mert ez minden egyes egyedi esetben más és más lehet. De attól, hogy az emberek teljes egyenrangúságának a híve vagyok, nem tartom az embereket egyenlőnek. Egyenrangúnak igen, egyenlőnek nem. És hogy ki az, aki értékesebb, támogatásra méltóbb, aki a sorban előbbre kerül, az nem máson múlik, mint az illetőnek a viselkedésén. Mégpedig, és ez is fontos, az az érdekes, hogy ez pedig egy baloldali alapelv, amelyet Imre kifogásszadul alkalmaz, az illetőnek a képességei szerinti viselkedéséről van szó. Senkitől nem vár lehetetlent. Nincs abszolút mérce, amelyet el kell érni. Nincsenek vállalhatatlan elvárások. Nem hagyhatom ki a beszélgetés folytatását, amely a fentiek nagyon szemléletes kifejtése, pedig magunk között szólva szívesen kihagynám, mert kicsit kellemetlen, idéztem egy mondást, amelyet én latin mondásnak gondoltam, de amikor Imre rákérdezett, nem tudtam a forrást megmondani. Utólag utána is néztem, és nem találtam. Azóta sem tudom, hogy hol hallottam, Imre kicsit rám pirított, de ez ugye nem lehet ok arra, hogy kihagyjam a most következő felvétel részletet.
Nekem az is kell, hogy ezek az emberek hitelesítsék azokat a mondatokat, amelyeket a mundwerkkel, a szájművel előállítanak. Tudnék beszélni, nagyon sokan tudnak, áltatni és ábrándozni és fantáziálni is rengetegen tudnak, de nekem mindezt azt hitelesíti, hogy amit ő maga elvégez, letesz az asztalra, és produkál, és teljesít. Nem miattam, nem értem, én meg szoktam mondani a gyerekek, én soha nem fogom kipi-kopi, így kopogni az asztalotokon, vagy az ajtótokon, hogy miért nem csináltok önkéntes munkát az Alfa Szövetségre. De már most mondom, ezzel együtt, ha nem végzitek, ti magatok fogjátok a sorrendet eldönteni, hogy ki kerül olyan helyzetbe, hogy örökbe fogadhat egy kisbabát, ki dolgozza be magát annyira abba az irányba, ahol várandóssá lehet, és ki az, aki azt mondja, hát ráérünk arra még, meg most éppen nincs időm, és még itt visszatérnék egy fél mondat elég. Köszönöm, hogy az időt, mint faktort, mint tényezőt megemlítetted. Ha valaki nem áldoz időt a gyerekére, családjára, szerelmére, hitére, hagyd ne sorjam tovább, sem igazából csak úgymond nagyon szűken önmagával foglalkozik, akkor annak lehet, hogy nem az örökbefogadást találták ki, de még csak a vér szerinti gyereket se. Mert a családnak időre van szüksége. Az egész magyar társadalom időhiányos, attól szenved, időbetegségben élünk. Ezt meg kell előzni.
Végig egy római mondás járt az eszembe, hogy nem hallom, hogy mit mondasz, mert a cselekedeteid olyan hangosak.
Ez nagyon jó. Ez hogy hangzik latinul?
Sejtelmem nincs, és azt se tudom, hogy ki mondta.
De biztos, hogy latin, mert én latin szakos tanár vagyok, és ezt még nem hallottam, igen. Én szoktam időnként idézni kedvenc szakmámból, de ezt még nem hallottam, úgyhogy mert legközelebb, ha van mód rá, akkor én is utána nézek, de ez egy jól hangzó dolog.
Tehát, de itt valójában erről van szó, és az időgazdálkodás esetében pedig arról, hogy ki hogyan képes akár egy váratlan helyzetben átrangsorolni dolgokat.
Példát is mondok mindjárt rá. Örökbefogadó szülők megkapják a lehetőséget arra, hogy végre megérkezett az a kismama, akit mi is végre nekik tudunk ajánlani, hát elkezdenek gondolkodni, hogy akkor ők ezt most örökbefogadják, és akkor mégiscsak, mit tudom, egy hétre rá azt mondják, hát ők mégsem nekik repülőjegyük van, és éppen be van fizetve egy társas utalás.
És esetleg még mozijegy is.
Még az is lehet, hogy mozijegy is van. Nem. Na jó, innentől kezdve nem kifejezetten
hiteles.
Nem vagyunk kegyetlenek. Tehát itt ennek a házaspárnak is azt mondtuk, gyerekek, menjetek el, be van fizetve, nem akarunk anyagi károsodást és olyan helyzetet előidézni, ami mindenki veszteséggel jár, de még egy esélyt kaptok tőlünk, még egyet, és nem kettőt. Tehát aki nem határozza el magát, mielőtt eljön hozzánk, hogy ő aztán nagyon, és igen, akkor az nem biztos, hogy átgondolta. Tehát azért ez egy életre szóló döntés, nem csak neki, a gyereknek is, hát, meg mindannyiunknak. Persze. És mások életével ne szórakozzunk. És amíg az előzőeknél említetted nekem ezt a latin közmondást, én is mondanék valamit, ide tartozik. Én édesapámtól hallottam ezt a mondást, hogy távol a szemtől, távol a szívtől. Ez azt jelenti, hogy akit nem látok, aki nincs hozzám közel, nincs látótávolságban, az a szívemtől is távol van. Tehát akik hozzánk jönnek örökbe fogadni, azok legyenek olyan közel hozzánk, és vegyenek részt annyira intenzíven a munkában, hogy